Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket. A Trend FM kulturális magazinját hallják. A mikrofonnál Németh László.
Film.
A keszthelyi Festetics kastély cári palotaként lett a fő helyszíne a Netflix napokban bemutatott új nagy költségvetésű fantasy sorozatának, amelyet szinte teljes egészében Magyarországon készítette a streaming szolgáltató. Az Árnyék és Csont című sorozat a 19. századi Oroszország által ihletett környezetben játszódik, természetfeletti erőkkel rendelkező szereplői a sötétség ura ellen küzdenek. A 8 részből álló első évadot szinte teljes egészében Magyarországon forgatták, a felvételek 2019 őszétől 2020 tavaszáig mintegy fél éven át tartottak. A budapesti stúdiókon, illetve a többnyire főváros környéki külső helyszíneken kívül a keszthelyi Festetics kastélyban zajlottak a forgatások, az épület és annak belső tere a filmbéli cár kis palotájaként jelenik meg, digitálisan 4 hagymakupolás toronnyal is kiegészítve. A könyvtártól a tükörteremig a főépület számtalan terme, folyosója, lépcsőháza látható és felismerhető a szériában, valamint a főbejárat előtti udvar és a park is több jelenet helyszíne lett. Az Árnyék és Csont főszereplői szinte alig ismert színészek, az alkotóknak ugyanis az volt az elképzelésük, hogy egy új világot teremtenek, és ehhez új arcokra volt szükség. A kivételek közé tartozik Ben Barnes, a sötétséget irányító tábornok, aki egyebek közt a Narnia krónikáiban is főszerepet alakított, illetve az anyját játszó Zoe Wanamaker, akit többek között az első Harry Potter filmből, valamint a Poirot filmekből ismerhet a magyar közönség. A produkció teljes költségvetése megközelítette a 15 milliárd forintot, ebből csaknem 12 milliárd volt a gyártó közvetlen magyarországi költése.
Történelem.
Jövőre fejeződik be a Big Ben helyreállítása, amelynek összköltsége 89 millió font lesz, az eredetileg becsült 29 millió font helyett. A londoni parlament óratornya a Big Ben felújítása közben egy második világháborús bombát is megtaláltak, továbbá kiderült, hogy azbesztmentesítésre is szükség lesz. A járvány miatt a felújítás csúszott, és további milliókkal nőttek a költségek. Az órának otthont adó Erzsébet torony renoválása 2017-ben kezdődött. A 178 éves építmény tüzetesebb vizsgálata során derült ki, hogy károsodása miatt az eredetihez képest sokkal többet kell rákölteni. Nyáron várható, hogy újra összeszerelik az órát, a harang 2022 elején tér vissza. A Westminster látogatói idén ősszel már megnézhetik, ahogy a torony állványzatát elbontják. A munkálatok során restaurálják az óra lapját, az óraszerkezetet, a toronyfalát, valamint a tetőszerkezetet is, és az óratorony visszakapja a 19. századi eredeti színét. A lépcsők mellé liftet is szerelnek, az órát megvilágító lámpákat pedig energiatakarékos ledégőkre cserélik. A hagyomány szerint a londoniak 1859-ben az először megszólaló harangot, majd az órát, végül a tornyot is Benjamin Hall közmunkaügyi kormánybiztosról nevezték el Big Bennek. A tornyot II. Erzsébet királynő trónra lépésének 60. évfordulója, azaz 2012 óta nevezik hivatalosan Erzsébet toronynak.
Fesztivál.
A Természet Operaháza Tiszatavi Fesztivál, amely évről évre növekvő népszerűségű találkahelye a természet, a sport és a kultúra szerelmeseinek, idén már a Magyar Tavak Fesztiváljaként folytatja, és már a velencei tónál is elérhetővé válik. A fesztivál bővül, a velencei tó jövőre pedig a Balaton is csatlakozik az eseményhez. A Tiszatónál 2 évvel ezelőtt mintegy 4000-en vettek részt a programokon. A tiszatavi 3 napos rendezvény sorozat összeállítása nagyjából állandó, az első estén gála koncert, másnap Tour de Opera, vagyis kerékpáros túra kulturális csemegékkel, az utolsó napon Boat de Opera, csónakos, kajakos, sárkányhajós és szupos túra várja az érdeklődőket. Miklós Erika operaénekes, a Magyar Tavak Fesztiválja védnöke évek óta fellép a helyszíneken, ezúttal mindkettőn jelen lesz. A Tiszatavi Fesztivál július 29-én, a Velencei Tavi június 18-án kezdődik majd.
Film.
Egész hétvégén magyar filmek lesznek műsoron a televíziókban április 30-a, a Magyar Filmnapja alkalmából. 100-nál is több magyar filmet láthatnak a nézők a tévében és online. A magyar filmek legjobbjai lesznek láthatóak a közmédia csatornái mellett az RTL, a TV2, az ATV, a Hír TV és az HBO csatornákon is. Magyar filmekkel ünnepel a Netflix, az HBO Go és a Cinego is. A kínálatban szerepel egyebek mellett a Brazilok, az Argo 2, a Sose halunk meg, a Tanú, Jankovics Marcell János vitéze, a Meseautó, a Mephisto, a Tizedes meg a többiek és a Drakulics elvtárs is. A Nemzeti Filmintézet által indított streaming szolgáltatón a Filmion 15 felújított klasszikus lesz nézhető ingyenesen, köztük a Hippolyta lakály, a Szimbád, a Szegény legények, a Bizalom, a Saul fia és a Fehérló fia is.
Esemény.
Nézőinek több mint felét elvesztette a Los Angeles-i Oscar díjátadó gála a tavalyihoz képest. A helyi idő szerint vasárnap este élőben közvetített műsort alig 10 millióan nézték az Egyesült Államokban. Az Oscar gála a Super Bowl sportesemény után hagyományosan az év egyik legnézettebb műsora. A járvány alatt azonban sok díjátadó műsor nézettsége csökkent. A Grammy nézőinek száma március közepén 51%-kal esett vissza, a február végi Golden Globe díjátadójé pedig 62%-kal. A 93. Oscar gálát a pandémia miatt közönség nélkül bensőségesebb környezetből, két fő helyszínről, a Los Angeles-i Union Station pályaudvarról és a Dolby Színházból közvetítették kevesebb mint 200 vendéggel. A hagyományos ceremóniákat korábban a Dolby Színházban tartották több mint 3000 fős közönség részvételével. 1998-ban, amikor a kasszasiker Titanic 11 Oscar díjat nyert, a gálára 55 millió néző volt kíváncsi.
Opera.
A bécsi filharmonikusok koncertjével korlátozott számú közönséggel nyit ki újra a Milánói Scala május 11-én, azon a napon, amikor újra fogadhatnak nézőket az olaszországi színházak. A Riccardo Muti dirigálta előadáson mindössze 130 néző vehet részt, a zenekari tagok közötti távolság betarthatósága érdekében üléseket távolítottak el a nézőtérről. Május 11-ének szimbolikus jelentősége van az operaház számára, mivel az 1943-as bombatámadás után újjáépített teátrum ezen a napon egy Arturo Toscanini vezényelte koncerttel nyitott ki újra 1946-ban. Közben Giorgio Armani is csatlakozott az operaház szponzoraihoz, a nevét viselő divatház 5 év alatt 600 ezer euróval támogatja a Scalát. A divat Cézár azt mondja, kötelességének érzi, hogy támogassa a nehéz időkben elhanyagolt kulturális szektort. Az újranyitás napján lefektetik az alapkövét a Scala új épületének, egy 6 föld alatti és 11 föld feletti szintből álló toronynak, amely egy 64 méter mély koncertterem kialakítását is lehetővé teszi.
Aukció.
A világ legrégebbi ismert viszkijét, egy üveg The Old Ingledew-t árvereznek el júniusban az Egyesült Államokban. Az aukciót szervező cég szerint a georgiai LaGrange-ban palackozott párlatért 20 és 40 ezer dollár közötti leütési ár várható. A georgiai egyetemmel közösen végzett szénizotópos kormeghatározás szerint a viszkit valószínűleg 1762 és 1802 között az amerikai függetlenségi háború és az úgynevezett vízkilázadás idején gyártották, de az nem világos, hogy pontosan hol. Az italt állítólag maga J.P. Morgan, a legendás amerikai bankár vásárolta meg korábban. Akkoriban az volt az általános gyakorlat, hogy a tölgyfahordós érlelés után demizsonokban tárolták a párlatot. Ez a legrégebbi ismert viszki, viszont távolról sem a legdrágább. Két éve egy üveg 60 éves párlat csak nem 2 millió dollárért kelt el. Most pedig egy könyvajánló következik Olá Andreával.
Az emberi agy nagyszerű dolog, mindaddig kiválóan működik, amíg az ember föl nem lép az emelvényre, hogy beszédet mondjon. Mark Twain-től származik ez a mondat, aki köztudottan lámpalázas volt. Barbara Streisand egy interjúban azt mondta, képtelen vagyok túllépni rajta, vagy kiszállni belőle. Rettegek, hogy elfelejtem a szöveget, csak azért, mert egyetlen egyszer régen megtörtént velem. Ilyenkor a humorérzékem is cserben hagy, csak az jár a fejemben, hogy újra megtörténhet. De nem kell, hogy ilyen messze menjünk, hiszen hányféle olyan helyzet van az életünkben, amikor a lámpaláz bénítóan hathat. 3 esztendővel ezelőtt jelent meg a Duna Televízióból jól ismert műsorvezető Barkó Judit Anti-izgulin című kötete, és most itt a könyv bővített kiadása, a lámpaláz off.
A lámpaláz az egy társas fóbia, ez a pszichológiai elnevezése, de aki átéli a lámpalázat egy téttel járó helyzetben, az nagyon jól tudja, hogy egyáltalán nem érdekli, hogy mi a pszichológiai megnevezése, csak ne érezz, amit érez. Az emberiség 80%-a, van, aki ennél többet is mond, lámpalázast. Az antiizgulin egy olyan technika, egy olyan gyakorlatlánc, aminek a végén olyan állapotba kerül lényegében az agy, vagy az egyén, mindegy, hogy fogalmazunk, hogy nem tud izgulni. Minden lámpaláz mélyén ott van az, hogy a gondolataid nincsenek a jelenben, mert félsz, vagy eszedbe jutnak múltbeli dolgok. Viszont amikor a jelenbe vagy, tehát ez a lényeg tulajdonképpen, akkor nem tudsz izgulni. Ezt mindenki megtapasztalta már, amikor hirtelen elkapott mondjuk egy kisgyereket, aki kilép az utcára, abban a pillanatban nincs izgalom, ott vagy a jelenben, és a legjobbat csinálod. Millió ilyen példa van. És végeredményben, ha nagyon le akarnám egyszerűsíteni a gyakorlatláncot, akkor minden gyakorlat, ami egymásra épül, azt célozza, hogy ott és akkor jelesül egy téttel járó helyzetben, ne izgulj. És az a szerencse, hogy egy darabig ki is tart, tehát másfél-két órán keresztül ez kitart.
Emlékszem, korábban mi beszéltünk arról, hogy milyen típusú problémákkal találkozol. Változott az elmúlt 3 év alatt ez a problémakör, hogy mitől szoronganak az emberek, hogy milyen módon keseríti meg az ő életüket a lámpaláz?
Igen, milyen érdekes. Én ezt így nem gondoltam végig, pedig most, amikor megjelent az új könyv, abban már igyekeztem nagyon sok történetet beletenni, ami példázza, hogy mennyiféle terület van, és mennyire sok személyes oka is van a lámpaláznak. Én nekem egy dolog tűnt fel, hogy rengetegen jönnek prezentáció miatt. Ami most mondhatnám, hogy jaj, de jó, de igazából azt érzem a szívem mélyén, hogy annyi mindenkit kényszerítenek arra, hogy prezentációt tartson. Tehát, hogy ez nem egy természetes emberi viselkedés, hogy kiállni mások elé, és számot adni a tudásomról, vagy egy csoport elért eredményeiről, bármilyen módon is. Ez nem könnyű. És még ha valaki szakmailag alkalmas is, ott durrog benne a lámpaláz, és annak mindenféle tünete, és ez akadályozza meg, hogy tudjon prezentációt tartani. Tehát, hogy ebben nincsen gyakorlata általában az embereknek. Érdekes, hogyha mondjuk az Egyesült Államokat nézzük, akkor ott nem is értik, hogy mi a probléma, mert már általános iskolában rengeteg prezentációt tartanak, és begyakorlódott ez a technika. Ott is van lámpaláz, csak másokból, tehát más területen.
Megfejtetted, vagy gondolkodtál azon, hogy ennek a gyökere micsoda? Az önképpel kapcsolatos problémák, önbizalomhiány, mert hát ugye azért a példákból kiderül, hogy vannak magas pozícióban lévő emberek, akik biztosan nem önbizalomhiányosok, mégis amikor oda kell állni a többiek elé, akkor bajban vannak.
Ezt nem tudjuk, hogy biztosan nem önbizalomhiányosak el. Ja. Tehát, hogy azt nagyon gyakran tapasztalom, hogy olyan emberek, akikről mindenki azt gondolja a környezetükbe, hogy na, ő aztán magabiztos, az belül egy kicsi fiú vagy kicsi lány, és mindent megtesz, meg megtanult mindent megtenni annak érdekében, hogy azt higgyék róla, hogy ő magabiztos, mert ezzel el lehet érni dolgokat, de amikor ki kell állni, akkor már nem tudja ezt megmutatni, mert jön a lámpaláz. Egyébként a szorongás az egy másik dolog. Ugye én nem vagyok se coach, se terapeuta, se pszichológus, de rengeteget olvastam a témába, és nagyon sok szakemberrel konzultáltam, hogy meg tudjam ezt különböztetni, és amennyiben erről van szó, akkor az nem hozzám tartozik. Én azt tudom mondani, hogy amikor azt érzi valaki, hogy megtudja, hogy egy téttel járó helyzet előtt van, állásinterjú, randevú, orvos, nagyon jellemző, hogy orvoshoz kell menni, prezentáció, interjú, egy ugyanilyen helyzet, stb., és felkészül, és úgy érzi, hogy ő felkészült, és mégis, ha rágondol, akkor jönnek ezek a tünetek, akkor ez egy tipikus lámpaláz helyzet.
Egyébként erről a gyakorlatsorról beszélgethetnénk, mondjuk, hogy fizikai dolgokkal miért kapcsolatos, hogy együnk, ne együnk, igyunk, kialudjuk magunkat.
Igen, láttad, hogy ingattam a fejem, és azért ingattam, mert egyrészt leginkább személyre szabott tréningeket tartok. Másrészt nem szeretem az olyan típusú internetes bejegyzéseket, amik úgy szólnak, hogy 5 plusz 1 tipp a lámpaláz ellen. Tehát, hogy ez nem így működik. Ha így működne, akkor hát nagyon klassz lenne. De ez a lélegez mélyeket, meg ne aggódj, hogy ott ülnek mások, meg hidd el, hogy nem lesz semmi baj, meg aludd ki magad. Ezeket mindenki tudja, de ettől még lámpalázas marad. A másik, ami nagyon nem segít, az az, hogy ne törődj vele, vald be. És igen, lehet olyan helyzet, amikor ez aranyos. Na most a tanítványomnak a nagyobb része férfi, mert a férfiak sokkal jobban kínlódnak a lámpaláztól, mert egy nő elaranyoskodhatja, kicsit tekergetheti a haját, és akkor még bájos is a lámpalázával. De ugye a férfiaktól való férfias viselkedés elvárás miatt ők sokkal rosszabbul élik meg a lámpalázat. Úgy érzik, hogy nem engedhetik meg maguknak azt bizonyos helyzetekben, mondjuk egy vezérigazgató, amikor tart egy prezentációt, vagy egy elnöki összejövetelt, úgy érzi, hogy nem engedheti meg magának, egyébként szerintem jól érzi, hogy azzal kezdje, hogy hölgyeim és uraim, köszöntöm önöket, retteltesen izgulok.
Hosszú távon mennyit változtat az emberek életminőségén, hogyha ettől a rémségtől meg tudnak szabadulni?
Ezért csinálom. Mert nagyjából úgy kell elképzelni, hogy előző nap délutántól körülbelül egészen az esemény pillanatáig vannak feladatok, amit ott és akkor kell elvégezni. Minden gyakorlatnak egyetlen célja van, hogy a szereplő abban a pillanatban jelenbe kerüljön, és ott is maradjon. Tehát igazából ennyi az egész, mert a jelenben nem tud izgulni. A vicces csak az, hogy megtanulja, és úgy megy el, hogy hát ez nagyon-nagyon érdekes volt, ő meg is fogja csinálni, de hogy ő ebbe egyáltalán nem hisz. És a könyvben is olvashatod 4 oldalanként, hogy nem kell benne hinni. Egy kicsit se. Csak meg kell csinálni. És arról is sokan beszámoltak már, hogy hát elmentek tőlem, elhatározták, hogy megcsinálják a gyakorlatokat, meg is csinálták pontosan a gyakorlatokat, indultak a helyszín felé, vagy az adott szereplés felé, és mindenfélét mondtak rám, amit nem szerettem volna hallani, mert hogy ő most is ugyanúgy izgul, és amikor mégiscsak odaért arra a bizonyos szituációra, akkor elmúlt. És ezt nagyon szeretem végighallgatni sokatszor, hogy tényleg. És hát mindig elmúlik.
De amikor jönnek hozzád, akkor kétségbe esettek?
Nagyon komoly probléma is tud lenni. Nyilván, ha valaki egy komoly tételjáró helyzet előtt áll, akármilyen fura, ez lehet egy esküvő is. Van olyan, hogy valaki azt mondja, hogy ott el fog ájulni. Vagy élete állásinterjúja. Ugye most rengeteg a startup cég. Sokan kitalálnak új dolgokat, és szeretnék azt bemutatni. És azt érzik, hogy amit kitalált, az jó, az új, az értékes, de nem tudja úgy elmondani, ahogy szeretné. Mert ő mondjuk egy fejlesztő mérnök, és nem arra van ő kitalálva, hogy jól előadjon valamit, plusz még izgul is.
Barkó Judittal beszélgettünk Lámpaláz Off, Anti-izgulin című könyvéről. A kötetet a Saxum kiadó jelentette meg.
Önök a Trend FM kulturális magazinját hallották.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.